szent nevét áldják. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézze. Sasszárjon ordozott vezéred, bajodban véde. Nagy
Mennyi édesatyánk, alázattal állunk meg előtted, ezen a délelőttön, hálaadással azért, hogy szolgálati lehetőségeket biztosítasz nekünk. Hálaadással azért, hogy te előbb szerettél, és engedett, hogy mi viszont szeressünk. Hálaadással, hogy te bőséges ajándékokkal halmozol el bennünket, és mi viszont szolgálatunkat adhatjuk neked hálaadással. Azért, hogy nem csak életet adtál, de örök életet is szereztél. Hálaadással azért, hogy mindenről a te igéd szerint teljes bizonyosságunk lehet. Bocsáss meg, kérünk, hogy mindezen gazdagság ellenére mi mégis időnként elgyengülünk, elelőtlenedünk, túltelhertnek érezzük magunkat, és perlekedünk veled. Sőt, nem csak perlekedünk, de időnként el is veszítjük az utat hozzád. El is veszítjük a közvetlen kapcsolatot veled. Kérünk mindezért, hogy segíts bennünket. Segíts bennünket, hogy ebben az előadásban bár egyszerű emberi gondolatok fognak csak elhangzani, de mégis fedezhessük föl a te örök és igaz igédet. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy egyen-egyenként megtaláljuk azt a hozzánk, nekünk személyre szóló üzenetedet, amit a mai napra készítettél el számunkra. Így kérünk, szent lelkeddel jöjj közénk, áldj meg bennünket. Légy jelen. Amen. Tartalomjegyzék. Miről akarok én itt próbálok beszélni? Hát elsőként a férfiról és a szolgálatról, a tekintetben, hogy mit gondol erről a világ, és mit mi keresztények. Aztán a szolgálatnak a tartalmáról és jelentőségéről. A vezérigénkről és az én személyes vezérigémről, amelyet erre a ciklusra választottam. Vezetőként hogyan szolgálunk. Bizonyságtétel és a végén lezárás kérdések záróének. Ez a mai programunk. Nézzük hát először a férfi, mint szolgálóból a férfit. Mit gondol elő a világ? Mit szerintem a keresztények, mi keresztények mit gondolunk? Ez a szerintünk, remélem a végére szerintünk lesz. Szerintemmel indulunk. Hát én azt gondolom, hogy a világ az teljesen megzakkant ebben a férfi ügyben is. Én azt gondolom, hogy nagyon, ha manapság az ember ilyen általános véleményre kíváncsi, akkor a reklámokat és a hollywoodi filmeket kell megnéznie, mert ezzel van tele az életünk, ezzel van tele mindennapjaink, és erre rezonálnak a legtöbben. És azt gondolom, hogy ezekben a jelenetekben, kis reklámokban, hosszabb filmekben a férfi az egy erőszakos, érzéketlen, karrierista barom. Jellemzően, akinek ugye alapvetően nem sírhatnak a férfiek, és amikor mégis mások, az mindig vígjátékban van, amikor röhögni kell rajtuk, ott meg ez a teszetosz, a tutyi-mutyi balfékek általában a pasik. Érzelmeik lehet, hogy vannak, de teljesen bizonytalanok mindennel kapcsolatban. Ezzel szemben én úgy raktam össze magamban a bibliai képét a férfinek, hogy nálam azzal kezdődik, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nem önmagában áll a férfi ebben a világban sohasem, hiszen férfivá és nővé teremtette Isten az embert. Férfivá és nővé azért, hogy a férfi az férfi legyen, a nő meg nő. Ez is egészen szomorú, hogy már az alkotmányba kell beírni, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. Itt tartunk. És számomra ez a férfivá és nővé teremtetés, és az, hogy a férfi férfi legyen, és a nő nő legyen, az egy feladatmegosztás. Nem aláfölé rendeltség, nem hatalmi helyzet, hanem feladatmegosztás. Vannak olyan feladatok, amelyeket a férfiaknak kell elvégezni, mert úgy vagyunk összerakva, Isten úgy teremtett bennünket, hogy mi vagyunk rá alkalmasabbak. És vannak olyan feladatok, amikben meg a nők jobbak. És ez világos módon nem ilyen egyszerű, hogy a házi munka az a nőké, és a, nem tudom én, a nagy erő kifejtést igénylő munkák, ez meg a férfié, hiszen manapság már a 21. században egyre kevesebb komoly fizikai munkát kell egyébként végeznie az embernek. Jelent számomra ez egy felelősség megosztást is. És legvégső soron annak a helyzetnek a kezelését, hogy ketten vagyunk egy házasságban, ketten vagyunk egy pár, de előfordulhat, amikor nem tudunk. Bárhogy törekszünk rá, bármennyire igyekszünk, nem sikerül dűlőre jutnunk. Más gondol az asszony, és más gondol a férj. És akkor mi legyen, mert valahogy lennie kell. És ez számomra, ez a szavazategyenlőség, én döntök. A szavazategyenlőség esetén én döntök. A feleségem persze szereti azt mondani, hogy nincs szavazategyenlőség soha, de hát ez egy másik kérdés, hogy ők hogyan élik meg ezt a helyzetet. Ezekkel a nézeteimmel világos módon az én két felnőtt lányom az iszonyatos mértékben vitatkozik, és vitatja ezeket. Én meg azt látom, hogy a személyes életemben is van három hölgy is. Egyébként én Tiszántúlról származom, és ott ez a hajdúbihari menyecskék, ezek nagyon tűzről pattant. Olyan szívesen viselik a kalapot típusú asszonyok teremnek arra felé bőséggel. Családban is láttam ilyet, és most Pakson élek én most már 30 éve, és ott is találkoztam két ilyen hozzám hasonlóan paksra elvetődött asszonya. Mind a ketten évtizedekig viselték a kalapot, és olyan 65-70 éves korukra mind a ketten elmondták nekem különböző szituációkban, hogy ez mennyire terhes volt nekik, és hogy ezt mennyire rosszul csinálták. Mert nem érezték igazán jól magukat benne. És ez akkor igazán tragédia, ha a férfi meg sem próbálja betölteni a maga férfi szerepét. És szinte ő maga terheli rá az asszonyra ezt a kalapviselési felelősséget. Azt gondolom, hogy nem menekülhetünk mi férfiak az elől a feladat, felelősség elől, amire és ahogyan Isten megteremtett bennünket. Hogy néz ki a szolgálat ugyanebben a dimenzióban? A világnak a szolgálatról sok jó nem jut eszébe. Az egy olyan fekete munka. Az oroszoknak van erre egy ilyen szakkifejezése, egy mondása is, ez a vállalat dolgozik. Csak és kizárólag. Nem használja a fejét. Mintha a szolgálat az egy megalázó és egy kényszer munka lenne, egy kényszerrel vállalt helyzet és szituáció lenne. Miközben én azt gondolom, hogy keresztényként a szolgálat az dicsőséges, kiváltságos és egy hálaáldozat. Hálaáldozat mindazért a kegyelemért, amit mi Istentől kapunk, és ezért mi a magunk szolgálatát adjuk hála áldozatul. Hogy néznek ki? Hogy néz ki a keresztény szolgálat, ha az helyesen és krisztusi módon végzett? Azt gondolom, hogy alázattal viselt, azt gondolom, hogy önként vállalt, és azt gondolom, hogy felelősség teljesen végzett. Az alázattal viselt az azért lett ilyen kicsit döccenős, mert hogy így a viselt, vállalt, végzett az olyan jól hangzott. De alázatban végzett szolgálat. Minden szolgálatnak az én számomra az alázat az alfája és az omegája. És aztán erre még majd visszatérek. Minden keresztény kötelessége. A szolgálat nem csak a presbitereké. Én két éve a Presbiteri Szövetség elnöke is vagyok, és nagyon szeretem presbiterek előtt tisztázni ezt a helyzetet, egyértelműsíteni azt, hogy nehogy félreértés legyen, nem csak a presbiterek kiváltsága a szolgálat. Miért alapvető jelentőségű a szolgálat, ami a keresztény életünkben? Azt Cserik Ámán bácsi gyönyörűen összefoglalta a Nélkülős kerék című művében. Én amikor felnőttként elkezdtem közeledni Krisztus felé, óriási gyönyörűséggel használtam Kálmán bácsinak ezeket a könyveit. Mert azt gondolom, hogy egészen különleges ajándéka volt neki, hogy a legbonyolultabb teológiai fogalmakat is nagyon egyszerűen és nagyon közérthetően meg tudta fogalmazni mindenki számára. Így tett a Nélkülős kerékben a kegyességgel is, ahol az igei alapon azt mondta, azt írta le, hogy a kegyességünknek, a hétköznapi híd gyakorlatainknak, hogy mitől vagyunk mi keresztények? Mit csinál egy keresztény ahhoz, hogy kereszténynek neveztethessék? Igét olvas, imádkozik, közösséghez tartozik, közösségbe jár, és szolgálatot végez, és mindezt úgy, hogy mindezen cselekvések, feladatokban Jézus áll számára a középpontban. És azért lett ebből a négy küllős kerék, ugye, mintha a keréknek az agya, a központja lenne Jézus, és körötte forog ez a négy küllős kerék. Eredetileg én villamosmérnök vagyok, és rettenetesen nehezen boldogulok a szövegek megjegyzésével. Tehát egy ilyen szituáció, amikor négy dolgot meg kell jegyezni, hogyha én a kegyességemet akarom gyakorolni, akkor el ne felejtsem, hogy mi mindent kell nekem csinálni. Ez egy mission impossible, szinte lehetetlen feladat. Úgyhogy én rövidítgetek. Állandóan rövidítgetek, és akkor ez az igeolvasás, imádság, közösség, szolgálatot így sorba rakva, akkor ebből az jött ki nekem, hogy X. És akkor talán így majd megjegyzem, rájöttem, hogy nem jegyzem meg ebből, hogy X, úgyhogy kellett egy másik változatot kreálnom magamnak. És megcseréltem a sorrendet, ha ige, szolgálat, imádság, közösség, Jézussal a középpontban, akkor Jézus iszik, és akkor ennek már van egy úrvacsorai feelingje is, és erről aztán soha nem feledtem el, hogy a kegyességünkhöz mi tartozik, és mire kell az embernek, ugye az igeolvasás és az imádság tekintetében naponta törekednie, egy közösséghez tartoznia, annak aktív, élő tagjának lennie, és ebben a közösségben szolgálatot is végezni, nem csak fogyasztónak lenni abban a gyülekezetben, abban a közösségben, ahová tartozok, hanem a magam talentumaiból azt adni, amit kaptam, azzal szolgálni a közösség életét, működését. És akkor adódik nekem a kérdés, hogy akkor most akkor szolga a szolgáló? És azt gondolom, hogy a világ szemében nem, mert az csak egy feladatot lát a világ abban a cselekvésben, abban a munkában, amit szolgálóként végez valaki. És azt gondolom, hogy keresztényként nekünk pedig igen. Nem szabad félnünk, nem kell félnünk attól, hogy szolgák vagyunk, hiszen ha elismerjük, hogy szolgák vagyunk, azzal elismerjük, hogy Urunk van. Van egy megváltónk, aki fölöttünk áll, akit mi mindenben elismerünk magunk urának. És akkor ez azt jelenti, hogy szabad a szolgáló? Én azt gondolom, hogy a világ szemében nem is szabad. Nem is szolga, meg nem is szabad, mert a világ azt gondolja, hogy egy normális ember ilyen szolgálói feladatokat, azokat nem vár, az a szíve szerint, ha választhatna az a szerencsétlen, akkor biztos valami mást, valami érdekesebbet, valami kalandosabbat, valami mást csinálna. És azt gondolom, hogy keresztényként szabadok is vagyunk. Ahogy szolgák vagyunk, úgy szabadok is vagyunk. Hiszen életünk legnagyobb ajándéka az, hogy Krisztus kegyelméből, az ő áldozata árán megváltásunk van, hogy Istenhez tartozhatunk, hogy visszatalálhatunk a mi atyánkhoz, hogy örök életet nyertünk, és ezért a szolgálat lehetősége, mindennek a kifejezése a mi számunkra. Szolgák is vagyunk, és szabadok is vagyunk, és legyünk erre büszkék, és éljük meg örömmel. Hogy néz ki mindez a mai vezér igényben, világos módon nem megismételve az ige hirdetést. De ugye én a második verstől vettem, hogy az asztaloknál, ahogy elhangzott az ige hirdetésben, és itt is az asztaloknál való szolgálatról volt szó. Tehát nem a legszebb, vagy értitek ezt a világi rangsorolását a feladatoknak és szolgálatoknak, hanem hétköznapi asztal melletti szolgálatról van, szóval amire férfiakat választottak ráadásul. Szóval szabad, fordítom én le a magam egyszerű nyelvére, szabad a férfiaknak is házi munkát végezni, félreértés ne essék. Bár speciál én vasalni életemben nem vasaltam, mert az valami genetikailag be vagyok oltva ellene. Viszont zseniálisan mosogatok különben. Egy év katonaság alatt azt annyira megtanították velem, hogy amikor leszereltem, akkor én azt mondtam, hogy nincs az a házi buli és lakodalom és bármiféle világi összejövetel, ahol én csuklóból el nem mosogatok bárkit, mert egy 1000 fős laktanyában napi 3-szor mosogatva egy éven keresztül az életben. Elég nagy praxisra tehetett szert az ember. És arról van szó, hogy ebbe a munkába állítják be ezeket a férfiakat. Mert szükség van a lelkészeinknek a segítésére. Egyfelől én azt gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy elismerjük lelkészeinknek a különleges elhívását. Presbiterként is van az embernek elhívása. Keresztényként is lehet különböző szolgálatokra elhívása az embernek. De egészen más és különleges az az elhívás, az a feladat és az a felelősség, amelyet lelkészeink kaptak. Fontos ezért, hogy mindazokat a terheket, amiket lehet, mi presbiterek vegyük le az ő vállukról. Hogy ők valóban az ige és az imádság szolgálatát végezhessék. És amit csak lehet. Fizikai munkákat épp úgy, mint szervezési feladatokat. Lássunk el mi. Ne kelljen a lelkésznek a gazdálkodás ügyeivel bíbelődnie, hanem készítsük elő megfelelő módon azt, hát most a fasornak itt építkezésből például van elege már szerintem, ahogy én tudom, több éve tart, tehermentesíteni ezektől a feladatoktól. Nagyon fontos, hogy mi is beálljunk, presbiterek, gyülekezeti tagok ezekbe a feladatokba. A második ciklus óta vagyok zsinati tag Tolna megyéből, és ott mindig megkérik az embert a ciklus elején, hogy a zsinati honlapra föltehessék a vezérigéjét, az adott ciklusra választott vezérigéjét az embernek, és én idénre azt választottam, erre a ciklusra azt választottam, hogy aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert hogyan hirtelen jöttek az én életembe ezek a egyházban vezetői feladatok. Előbb egyházmegyei presbiteri főjegyzőnek kértek föl 21 elején, vagy talán az még decemberben volt, 20 decemberében, és aztán 21 elején pedig az egyház kerületi presbiteri főjegyzői feladatra. És akkor sokat gondolkodtam ezen, hogy hogyan lehet ebben a helyzetben létezni. Szabad-e vállalni? Kell-e vállalni? És aztán azt az iránymutatást kaptam, és azzal mondtam igent. Például a presbiteri főjegyzőre, a főjegyzőségre, az egyház kerületnél, hogy az a feladat, amire kértek, az elmúlt 30 év az életemben, az azokról a dolgokról szólt. Mintha azokra készített volna föl Isten, miközben én nem is tudtam még róla. Voltam polgármester Pakson 8 évig, és akkor többek között láttam 5-10 milliárd forintos költségvetéseket például, mint ami egy kerületben is készül. Vezettem vállalkozásokat, voltam munkáltató. Az elmúlt 10 esztendő, vagy a megelőző 10 esztendőben, 12-től 22-ig pedig Balaton-Szászói konferencia központját vezettem az egyházunknak, ami jelentett egyfajta, vagy hozott egyfajta egyházismeretet, személyi kapcsolatokat, személyi ismerettségeket, és üzemeltetési tapasztalatot is egyébként, amit az egyházkerületnél is tudok hasznosítani. De mégis nagyon fontos, hogy vezetőként is az embernek úgy kell viselkednie, úgy kell tudnia megoldani a feladatait, mintha szolgálna. Mit jelent ez? Hát először is az, hogy ez nem egy a vezetőnek lenni, egy keresztény vezetőnek lenni, ez nem hatalmi pozíció. Nem hatalommal kell a feladatokat elvégezni és megszervezni, hanem személyes példamutatással. nem egy eszköznek, nem egy szerszámnak, mint hajdanában a római jog szerint is a rabszolgákat tekintették, hanem embernek, embertársnak. Jó esetben, és ha maga választhat az ember, és megadatik, hogy keresztény testvére legyen a munkatársa, akkor testvérként tekintve rá. Nagyon fontos, én azt gondolom, keresztény vezetőként, hogy mindig képviseljük azt az elvet, hibázni szabad, eltitkolni nem. Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Régi a mondás, és igaz. Bárki bármikor hibázhat. Az nem kérdés. Az a kérdés, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor hibáztunk. Ha titkoljuk, akkor nem lehet kijavítani. És akkor nem lehet levonni a következtetést, a tanulságot, hogy legközelebb hogyan másként. A feladatban tehát kőkeménynek kell lenni, én azt gondolom, határidő és pontosságban nem lehet, tréfa. De a kollégáink személyes körülményei felé megértést és segítséget, megértést kell mutatni, és segítséget kell számukra nyújtani. Nem lehet sokat gondolkodni azon, hogyha egy kollégának nehézségei vannak, akkor azt igyekszünk-e igyekszünk-e abban a támogatást megadni, ami lehetőségünk van. És miért kell a szolgálatról beszélve a vezetőkről beszélni? Részint azért, mert sokan vannak itt presbiterek, és minden presbiter vezető. De főleg is pláne pedig azért, mert minden férfi vezető. Minden férfinek kell vezetnie. A legkisebb egységet és a legfontosabb egységet, a családot. Ha a munkájában egyébként nem is. És azt gondolom, hogy ez a férként, apaként is mindez igaz. Aki nevel gyereket, az pontosan tudja, hogy mondhat az ember, amit akar. Egész pici korától kezdve a gyerekek olyan radarokkal élesen figyelik az ember mindennapi működését. A nap 24 órájában, hogy ez sokkal kevésbé érdekes, hogy mit mond az ember, ahhoz képest, mint ahogy viselkedik. Klasszikus szituációk, amikor ilyen 10 fölött már elképesztő memóriával szembesítik az embert, hogy de 2 hónappal ezelőtt nem azt mondtad, 2 évvel ezelőtt más volt a válasz az adott szituációban. És így tovább, és így tovább. Fontos mindez férfiként is. És mégis mindenről nekem ez a gyönyörködni a kicsinségünkben gondolat jut eszembe. Ebben koncentrálódik ez az egész. Férfi lét és szolgálat. Mert hogy van nálunk nagyobb, aki nem elnyom és gúzsba köt, hanem életet ad és megőriz. Nekem úgy alakult az életem, hogy nemrég derült ki egy ilyen lelki gondozói szituációban, hogy azért nem emlékszem a gyerekkoromból szinte semmire, és ez ilyen családi legendárium már, főleg, hogy édesanyám és húgom van. Szüleim elváltak, apám meg is halt. Nem is volt különösebb kapcsolat sem vele, sem a családjával. És édesanyám meg a húgom sokat viccelődik azon, hogy semmire nem emlékszem a gyerekkoromból. És aztán kiderült, hogy azért nem emlékszem, mert hogy teljesen elnyomtam, és elnyomom ezeket az emlékeket. Mert hogy egy olyan 10-12 éves koromig egy ilyen non-stop fizikai félelemben éltem. Sok volt az alkoholista a családban, akik eléggé rabiátisan is tudtak viselkedni, és én rettegtem attól, hogy vagy velem, vagy valakivel a családban valami nagyon komoly, mély és súlyos sérülés történik. Egészen a halálfélelemig ment ez a gyerekkori helyzet. Gyerekkoromban Isten kegyelméből úgy kezdődött ez a temetés, hogy másodikos általános iskolás koromban, nem győzök az Úristen humorán csodálkozni, az osztályunknak a bukott félanalfabéta tagját használta ő arra, hogy elvigyen és beírasson engem a kisfalusi könyvtárba. Engem beíratott, és utána egy életre ott ragadtam a könyvtárban és a könyvek között, ő felnőtt korára se tanult meg igazából rendesen olvasni sem. Nem értette senki akkor, se az osztályba, se az iskolába, hogy az osztály és időnként az iskola egyik legtehetségesebb gyereke mit keres ezzel az egyik legbutább gyerekkel. Mert hogy mi sokat jártunk párba. Én egy kicsi voltam és vékony, ő meg mint egy rendes bukott srác. Nagy darab volt és erős, a baromi biztonságban éreztem magam mellette. Könyvekkel kezdődött, és aztán jól sikerült, semmi gyerekkori emlékem nincs. Aztán fiatalemberként, 14 éves korom környékétől, meg állandóan nagyjá szerettem volna lenni. Én első generációs értelmiségi vagyok. Egy pici faluban nőttem föl, ez a Hajdúbihar és Borsod határán, Polgáron, meg Tiszaújváros mellett, Sajószögeden. Ez egy 1000 lelkes falu, ha volt akkoriban. És értelmiség is alig volt a faluban, az iskolában volt. Tehát a tanárok, meg volt egy orvos. A szüleim, apám szakmunkás volt, anyám csak 8 általános végzett, felnőttként szerzett aztán egy szakmunkás bizonyítványt. A nagyszüleim pedig a föld nélküli cselédek, zsellérek voltak, napszámosok voltak. És a nagyszülők a 20-as évek elején, 20-ba és 21-be születtek, tehát hogy ők még a háború előtti világban nevelkedtek, szocializálódtak. És mai napig a fülembe cseng nagyapámnak egy ilyen fura hangsúlya, nagyon különleges hangsúlyjal, lemondással, reménytelenséggel, semmi közünk nincs nekünk azok, ha egy diplomás ember szóba került, ó, urak, nincs velük dolgunk, nincs velük kapcsolatunk. Ez is az Úristen humora, hogy aztán én meg ugye a Műszaki Egyetemre mentem. Kalandosan, mert a jelentkezési határidő estéjéig éveken keresztül katonatisztnek készültem, amit nagyon utált a család, mert azt mondták, hogy hát a katonatisztek azok alkoholisták és rettenetesek. Én ezt 4 évig cáfoltam, majd aztán menni kellett beadni a jelentkezési lapot, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor örüljenek, legyenek, műegyetemre jelentkezek. Mégis, és utána pár hónapra ugye bevonultam katonának előfelvételisként, és rájöttem, hogy igaza volt a családnak a katonatiszteket illetően, úgyhogy ez is egy bölcs döntése volt az Úrnak, hogy arra felé irányított. És nagyjá szerettem volna lenni. Valamiben. Fogalmam nem volt, hogy miben kellene nekem nagyjá lenni. Ez a sajószegedi perspektívából nehéz lett volna kitalálni, hogy hogyan leszek én. Nagy sok ötletem nem volt, elmentem Pestre, elvégeztem a műegyetemet. Azt is csak szokásos kalandok között. 2-3 fél év alatt kirúgták a felét a csoportnak, és már mindenki pontosan tudta, én is pontosan tudtam, hogy én leszek a következő, de aztán kiderült, hogy odáig tartott a kirúgás, tehát hogy én még éppen benn maradtam. És ráadásul szegény csoporttársaim legnagyobb kétségbeesésére, ők nem tudták, hogy én hogyan állam vizsgáztam, mert ugye én el voltam foglalva az orosz feleséggel, akkor kellett költöztetni Oroszországba, és ezért elkéstem a diplomamunka leadásával, csak szeptemberben államvizsgáztam, és mentem a diplomaosztóra velük, és amikor átvettem a diplomámat, akkor kérdezték, hogy na és az enyém milyen, mert azt nem tudta senki, és elegánsan odaadtam nekik. És ezután ez a 12-ből a 12-dik voltam a rangsorban, kiderült, hogy nekem jeles diplomám van. Úgyhogy a 88-as műegyetemi villamos energi diplomaosztó majdnem botrányba fulladt, mert akkor üvöltést támadt a sorokban, amikor ezt meglátták, hogy hogyan lehet nekem jeles diplomám. És majdnem elveszett a diplomám, mert kézről kézre adta mindenki, hogy most mi volt ez. De hát átköltözött, köszönjük, nem tudták, hogy augusztusban átköltözött a feleségem, és életemben először föl kellett készülnem egy vizsgára, úgy igazából, mert az asszony némi túlzással a Kalasnyikovval fenyegetett, hogy mi lesz itt, ha nem sikerül a nyelvvizsga, vagy az államvizsga. És ugye volt az a régi vicc, hogy Ivan Ivanov a moszkvai szamovárjából hazamegy és érdeklődnek, hogy miket készítenek ők, és mondja, hogy azt nem tudom, de akárhogy rakom össze, Kalasnyikov lesz belőle. És bennem is voltak feszültségek, hogy akkora nagy konténert hozott az asszony iszonytató mennyiségű lommal, a végén még ebből is lesz egy Kalasnyikov, és akkor nézhetek. És aztán 1900 leköltöztünk Paksra, mert megszületett a fiunk, és 90-ben nem volt Paksom, megnyertük a választásokat, és nem volt polgármester jelölt, úgyhogy elvállaltam a polgármesterséget, és akkor még a képviselőtestület választotta a polgármestert, úgyhogy nem kellett elindulni a választáson se 90-ben, hogy polgármester legyen az ember. És aztán meg vállalkozó lettem, és akkor úgy nézett ki, hogy ez a nagyjávállásra teljesen rendben vagyunk. Egészen addig, amíg én 2001-ben ki nem kerültem Amerikába, egy tanulmányútra, egy polgármesteri tanulmányútra, 3 hétre, és elmentünk egészen az óceán túlsó feléig, San Franciscóba, az a Golden Gate Híd tövébe, van ott egy parkolót, megszokás állni, hogy az ember megnézze a hidat, meg ránézzen San Franciscóra, ami egy ilyen félszigeten van benne. És akkor ott megálltunk, és ültem a csendes óceán partján, és egy alapvető rettegés, egy egzisztenciális félelem lett rajtam úrrá. Hogy jó, hogy én most idáig eljutottam, 15 éve egy ilyen Hawaii Dizsi az életem, család, munka, anyagi biztonság, minden már nagyon jól néz ki, de sajószögedről, hogy a csodába kerültem én ide. Mind a társadalmi státuszt tekintve, ugye akkor is éppen polgármesterként, a anyagilag is, és azt se tudom, hogy hogy kerültem ide, és azt se tudom, hogy mi fog engem megtartani. És ugye egy alföldi gyerek, ha valamitől retteg, az a hegyek. És ugye hát az alföldön a hegy az kb. 20 méternél kezdődik. És ez ráadásul egy ilyen meredek szikla, partos óceán ez a szitu ott a Golden Gate tövében, én néztem le, és akkor ez volt, hogy ebből nagy pofára esés lesz. Főleg ezzel a családi háttérrel értitek, hogy ja, urak. És akkor kezdtem el keresni. Hát és ahogy az jó szokás, az ember akkor keres erre is, arra is. Próbáltam én mindent, keleti vallásokat, meg mindenféle csudaságokat, de hát nem volt egyik sem olyan vonzó és olyan válasznak tűnő az én problémáimra, mint megtartó erőre. És aztán közben a feleségem meg megtért, ugye, mindenki azt kérde, hogy orosz ortodox nő hogy kerül a Magyar Református Egyházba. Amire a válasz az, hogy sehogy, mert hogy a feleségem nem volt orosz ortodox. Életében nem látott Bibliát például, tehát a Magyar Református Biblia volt az első, ami a kezébe került. Mai napig nem tud oroszul, imádkozni például. Semmit nem tud keresztényül a orosz nyelven. Mert hogy egyetlen szót sem hallott Oroszországban. Ugye be volt zárva, 88-ba jött ő át, akkor nem voltak templomok. Asztrahányba egy se. A forradalom, a 17-es forradalom előtt, tehát a 70 év előtti forradalom előtti asztrahányi központi székesegyház, ott voltunk, mert az volt a házasságkötő palota. De hát nem templomként működött. De aztán ő azt most nincs lehetőség elmondani. Lányomat vitték a pacsi református gyülekezetbe, és hát a orosz anyatigris az fölébredt. Hol viszik az én lányomat, nem tudom. Rendes ember, aki viszi, de hát biztos nézzük meg. És akkor elkezdte kísérgetni a lányát Isten tiszteletekre. Vasárnap aztán ott ragadt. Ami nem lett volna baj, ha rá két évre, 2004-ben volt talán egy választás körülbelül, presbiteré nem választják a Pakson. Konfirmált, és akkor a következő választásnak már presbiteré választották, és a fiatal lelkész az kiadta a jelszót a presbitereknek, az első lépés a házastársak megtérése. Ez iránt kell munkálkodni, és akkor 2004-től nekem nem volt nyugtom lényegében, állandóan szekált az asszony. És ide gyere, oda gyere, ilyen alkalom, olyan alkalom, nem tudom mi. És mit csinál egy bölcs férj? Állandóan nem lehet nemet mondani, ugye? Ha egy kicsit karakán az ember, és van tartása, akkor azért mondja, hogy nem, nem, és aztán igen. És akkor nem, nem, igen, nem, nem, igen, ez volt a sorminta. És akkor 2007-ben kerültünk el, megint hívott az asszony, hogy mennek többen, sokan a gyülekezetből, kurzióra, református kurzióra, és akkor ott történt 2007, április 10-ére valami, ahol én nem tértem meg abban a három napban, ami a kurzió csütörtöktől, csütörtök estétől vasárnap délutánig tartó 72 órájában, amit ott eltöltöttem, de egy alapvető változás viszont bekövetkezett az életemben. Addig akkor mentem templomba, amikor már megint nem, igen jött, és soha nem értettem, hogy mit csinálunk itt. És aztán a kurzióról hazatérve, következő vasárnap magamtól mentem a templomba, és megéltem azt a csodát, ami a megnyílt a fülük. Mert hogy ugyanazon a szószéken, ugyanabból a Bibliából, ugyanaz a lelkész hirdette az igét, csak addig se nekem nem szólt, se rólam nem szólt, és fogalmam nem volt a végén, hogy miről beszél beszélt a lelkész, miről szólt az ige hirdetés. Onnantól kezdve pedig nekem is szólt, rólam is szólt, és hozzám is szólt. És aztán eltelt egy 4-5 év, mire sikerült bibliaolvasással, keresztény irodalommal valamit megértenem. A kereszténységből, de főleg és pláne, lehetőségem volt a kurzió szolgálatokba becsatlakozni, és a szolgálatokban pedig megélni és megtapasztalni, hogy mit jelent az, amikor Krisztus jelen van. Egy helyzetben, egy közösségben, egy előadásban, amikor válaszokat kapunk arra, azokra a nagy kérdésekre, amik foglalkoztatnak, meg azokra a kicsikre is, amelyekre válaszokra van szükségünk az életünkben. És a legnagyobb ajándéka ennek az egésznek a számomra, ez a kicsinségemben való gyönyörködés. Ez a summázata az egésznek nekem. Próbáltam nagynak lenni, és rájöttem, hogy az Ezópusz békájához hasonló helyzetbe kerülhetek, fújom magam egyre nagyobbra, és aztán utána kipukkadok, és nem, vége mindennek. És ehelyett a csuda se akar nagy lenni, kicsik vagyunk, mindannyian kicsinyek vagyunk. De micsoda áldás, hogy van egy mennyei édesapánk, akihez mi tartozunk, aki szeret bennünket, akihez fordulhatunk, és aki segít bennünket, akire támaszkodhatunk, aki bizony azt a megtartó erőt jelenti az életünkben, amire én ott a csendes óceán partján San Francisco tövében vágyakoztam. És azóta békességem van. És felszabadultam, és nyugodt vagyok. Na jó, nem mindig, persze. Ti nem látjátok itt a két engem ismerő ember mekkorát mosolyog itt ezzel, amikor nyugodt vagyok. De hogy azért alapvetően is, és ugye az ilyen föllobbanások, amik hát persze terheléstől függően hetekig is tarthatnak, de azért igazából, amikor kialszom magam, kipihenem magam, akkor a helyemen vagyok. Ebben a Krisztus kapcsolatban, és ebben a Krisztus bizonyságban, amit kívánok itt is mindannyiótoknak. Végezetül pedig a szolgálatról még két dimenzióban szeretnék beszélni. Egyrészt a gyülekezetben, és aztán a gyülekezeten kívül. Ez a presbiterek az a nem egyenlő jel az ilyen mérnököknek. Szóval, hogy a presbiterek nem azonosak a szolgálókkal a gyülekezeti szolgálatról, ha beszélünk. Mert volt ez a mondás a 7. általános iskola biológia, ez a minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, ugye. Ez volt a nagy. Mindenki megtanult, aztán végén már az ember elfelejtette, hogy mi a bogár, mi a rovar, csak ez megvolt ilyen énekszerűen. Tehát, hogy minden presbiter szolgál, de nem minden szolgáló presbiter. És ennek ott van jelentősége, hogy állandó feladat kell legyen a gyülekezetben az új szolgálók bevonása és a szolgálati lehetőségek biztosítása. Hiszen a szolgálat, ahogy mondtam korábban, az egy hálaáldozat, és erre a hálaáldozatra mindenkinek lehetőséget kell biztosítanunk. És akkor jó, ha mindenki a szolgálatban is megélheti ezt a Krisztus kapcsolatát, amire a megtérését követően szert tett. Nagyon fontos ez a distinkció is nekem, hogy presbiternek jelentkezni tilos, ez most különösen aktuális, mert hogy évvégén választások lesznek, szolgálatra jelentkezni viszont kötelező. Mert nem lehet egy megtért keresztény, református, de bizonyára többi felekezetben sem, de mi reformátusok egészen bizonyosan, nem lehetünk egy gyülekezetnek Krisztus által elképzelt és rendelt tagja szolgálat nélkül. Szolgálatra jelentkezni kell, a jelentkezése meg a mindenkori gyülekezet vezetésének, lelkészeknek és presbitériumnak lehetőséget kell biztosítani. Az egy probléma, amikor azt hallja az ember, akár presbiterektől is, hogy hát nálunk nincs lehető, nincs semmi, amire lehetne jelentkezni. Nem tudok szolgálni, mert nincs mit szolgálni. Ott alapvető probléma van annak a gyülekezetnek az életével, az élő gyülekezet. Ha elfogynak a szolgálati lehetőségek, akkor meghalt valójában. Ha már csak annyi a gyülekezet, hogy vasárnaponként összejövünk hébe-hóba, és beesünk a kezdésre, és hazaszaladunk a végén, az nem az a keresztény közösség, nem az a református gyülekezet, mint ami hitvallásainkban, a Bibliából következő hitvallásainkban, amit tanulunk, ami szerepel. És a gyülekezeten belüli szolgálat mellett, mint a Református Presbiteri Szövetség elnöke, hadd hívjam fel a figyelmet arra is, hogy gyülekezeten kívüli szolgálati lehetőségek is vannak. És különösen itt a fasorba hadd helyezzem mindenkinek a szívére, hogy minél nagyobb egy gyülekezet, minél nagyobb létszámú egy presbitérium, minél nagyobb létszámú maga a gyülekezet közössége, annál inkább van egy kötelessége a közegyház felé, az egyház megyéje felé, az egyház kerülete felé, és az országos egyház felé, sőt, ugye az egész világ felé, hiszen Krisztus parancsolata szerint feladatunk, alapvető kötelességünk tanítványokká tenni minden népeket. Elvinni az örömhírt mindenhová, hogy mindenkinek legyen lehetősége a megtérésre. Én a magam életében ezt a két lehetőséget hozom ide. A református kurzióról itt már csak a személyes ismertségek kapcsán tudom, hogy tudnak sokan. Istennek hála, COVID után a református kurzió is újra indulhatott, és most már újra. Vannak az éves alkalmak, Balatonszászón is, Berekfürdőn is, meg több helyen az országban. És aztán itt van most az aktuális feladat, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség, aminek két évvel ezelőtt kerestek meg az akkori vezetői, azzal, hogy nem akarok a Presbiteri Szövetség elnöke lenni. Ami egy meglepő szituáció volt, mert mondtam nekik, hogy nem is vagyok tag. Hogyan legyek elnök? Mert a másik dolog, amikor ilyenkor eszébe jut az embernek, az micsoda? Hát nagyon nagy baj lehet, ha egy ilyen ennyire külsős embert keresnek meg, aki nem is hallott még róla. Pakson nem volt senki a presbitériumban, a presbiteri szövetségi tag. És aztán elindult egy beszélgetés, és kiderült, hogy van három súlyos probléma, amivel küzdenek, és azért mentek tényleg ilyen messzire az elnök keresésben, mert három mély és súlyos válsághelyzetben van a presbiteri szövetség. Az egyik az előregedés, a másik a létszám, taglétszám lecsökkenés, és a harmadik pedig, hogy nagyon megromlottak a presbiteri szövetség kapcsolatai a lelkészi kar egészével. Közegyházi szinten is, tehát püspöki szinten is, esperesi szinten is, és lelkészi szinten is. Megtapasztaltam elnökként, hogy azért tett ezért a presbiteri szövetség. Tehát nem csak arról volt szó, hogy valaki megorrolt rájuk. Szerencsétlen megfogalmazásokat, szerencsétlen hangsúlyokat is tudott tenni a presbiteri szövetség. Én személyesen tapasztaltam meg, amikor a presbiteri szövetség egyik megyei elnöke például arról beszélt, hogy és ilyen büszkélkedve adta elő nekem, mint friss elnöknek, képzeljétek el, hogy hát megkerestem a két évvel korábban, megkerestem az esperesemet, és elmagyaráztam neki, hogy ideje lenne esperes úr megtérni. És amikor én teljesen eldobtam az agyam, és ilyen döbbenten kérdeztem, hogy ez milyen alapon, akkor ő büszkén mondta, hogy természetesen igei alapon, tehát hogy oda nyomta az esperes orra alá, megfelelő igéket is, ami szerinte kellenek. És ugye, hát világos mondani, ez teljes zsákutca, ahogy az ige hirdetésben is elhangzott, hallottuk, egymás hitét méricskélni, méregetni. Megítélni az nem helyén való, és nem keresztényi cselekedet. Végül aztán tájékozódva a presbiteri szövetségről elvállaltam a feladatot, és ezt a hármas célt tűztem ki, ez volt az én vállalt feladatom, hogy mit tudok én csinálni. A fiatalítás, a taglétszám növelés, toborzás és a lelkészi karral a kapcsolatok rendezése. Ebből ugye a harmadik az a legegyszerűbb, mert néhány gesztus és megbeszélés. Mivel százszóról a püspöki kar minden tagját személyesen is ismertem, megkerestem őket külön-külön, és akkor a püspöki kar, a zsinat elnökségi tanácsa kiadott egy nyilatkozatot, hogy támogatja a megújítási törekvéseit, ezt a hármas célkitűzésű megújítási törekvéseit a presbiteri szövetségnek. Aztán levezényeltünk egy szervezeti változást, az egyfős elnökségből csináltunk egy ötfős országos elnökséget, úgy, hogy minden egyházkerületnek legyen egy-egy presbiteri képviselője az országos elnökségben, és ezáltal közvetlenebb, közelebbi kapcsolat legyen az országos elnökség és a kerületek, gyülekezetek között. Ötödik tagnak pedig egy lelkészt kértünk föl, hogy ezzel is demonstráljuk, hogy mindenben a lelkészek szeme előtt, és őket tájékoztatva, őket bevonva kívánja a Presbiteri Szövetség a szolgálatát végezni. És egy szervezeti megújítás másik részeként az egyház megyei elnök, alelnök, titkári pozíciókat is megszüntettük, és egy egyház megyei szervezőt választ most ezekben a hónapokban a Presbiteri Szövetség országosan, mert a Presbiteri Szövetségnek annak abban is elő kell járnia, hogy nem címeket és rangokat halmoz, hanem szolgálatot végez, ahogyan a presbiternek a gyülekezetben, úgy az Országos Presbiteri Szövetségnek is ebben kell elől járnia és példát mutatnia. Azt szeretnénk, hogyha a Presbiteri Szövetség a presbitereknek és a még nem presbitereknek egy olyan közösségévé válhatna, ami a terhek megosztásában segíti egymást, az örömök megosztásával pedig segíti a jó gyakorlatok terjedését a gyülekezetekben. Egy olyan közössége lehet a Presbiteri Szövetség az egyházunknak, ami a presbiterek szemléletformálásával segíti az egyház szolgálatának a betöltését. Két dolgot hoztam ide is, viszek mostanában mindenhova természetesen. Az egyik az a belépési nyilatkozat a Presbiteri Szövetségbe. Ennek ugye a kemény változata az, hogy addig nem nyílik ki az ajtó, amíg mindenki be nem lép, és alá nem írja a belépési nyilatkozatot. Aztán szokták azt mondani, hogy de nem vagyok presbiter, tehát ezzel nem lehet megúszni természetesen, mert aki nem presbiter, az pártoló tagattól még lehet. De hát természetesen aztán utána mindig fölpuhul az elnök, és mindenkire rá van bízva, hogy a Presbiteri Szövetségnek ezt a szolgálatát a maga részéről támogatni kívánja. Akinek az elköteleződését segíti, azoknak pedig szeretettel ajánlom ezt a berekfürdői jelentkezési lapot. Két országos konferenciát csinál a Presbiteri Szövetség, mert ebben is határozottak vagyunk, hogy a Presbiteri Szövetség ne ki akarja ragadni a presbitereket, a lelkeseket a gyülekezeteikből, a rengeteg programmal, hanem két országos konferencia legyen csak évente. Berekfürdőn van a tavaszi, Balatonszászon az őszi. A tavaszi az a misszióról szól, az őszi pedig a kegyességünkről, elsősorban a református ima életünkről és annak lehetőségeiről. A berekfürdői, az most lesz április 14-én, 16-án, hétvégén Berekfürdőn, Dani Eszter lelkipásztor szolgál ezen a berekfürdői missziós sorozaton. Eszter elég sokat foglalkozott a misszióval az elmúlt körülbelül 20-25 évben ahhoz, hogy bizton és nyugodtan támaszkodhassunk rájuk. És hoztam kérdéseket a kis csoportba, mert hogy az ebéd után bizonyságtétel és kis csoportok lesznek. Ezek természetesen csak egy ajánlások, ha valahol nehezebben indulna a beszélgetés, akkor ezeket elő lehet venni. Én ezeket tartottam fontosnak. Férfiként hogyan állsz a szolgálathoz? Van elég szolgálati lehetőség a gyülekezetedben? Milyen szolgálataid vannak a gyülekezetben, és azokból adnál-e le, vállalnál-e másokat, és ismersz egy gyülekezeten kívüli szolgálati lehetőségeket. És mostanában egy presbiteri kérdőívet, egy három kérdéses kérdőívet is hozok mindenhova. Aki presbiter, az kérem szépen majd töltse ki. A három kérdés az arról, az első az arról szól, hogy milyen örömeid voltak ebben a ciklusban a presbiteri szolgálatodban, a második arról szól, hogy milyen keserveid voltak a presbiteri szolgálatodban, a harmadik pedig az, hogy egy 10-es skálán mennyiben értettél egyet a presbitériumban folyó munkával, döntésekkel az elmúlt egy évben. Ezt szeretettel ajánlom a jelenleg presbiterek figyelmébe, ahhoz, amikor, ha kap új felkérést a következő ciklusra, ezt a három kérdést azt gondolom, hogy mindenkinek végig kell gondolnia, erre meg kell szereznie, el kell kérnie a maga válaszait, és ha kevés öröme volt, sok bánata volt, és egy 10-es skálán az jön ki, hogy kevés dologgal értett egyet, ami a presbitériumban folyik, akkor szabad nemet mondani egy presbiteri felkérésre. Ez az antikampány most. Mert hogy a presbiteri elhívás jó esetben van, és kell, hogy legyen, de ellentétben a lelkészi elhívással, a lelkészi elhívás az egy életre szól, a presbiteri meg nem szól egy életre. Ha esetleg valaki úgy gondolta volna, hadd ábrándítsam így ki a végén. Minden egyes ciklus a végén, következő elején, meg kell azt imádkozni. Nagyon alaposan, és meg kell azt beszélni Krisztussal, hogy most az újabb ciklus, igen vagy nem, vagy akinek az életében az a helyzet van, az első ciklus, igen-e vagy sem. Mert nagyon fontos, hogy a presbitérium az egységben tudja végezni a feladatát. Egységben a presbiterek egymás között, egységben a főgondnok és a lelkész, egységben a lelkész és a teljes presbitérium. Mert ahol nincs egység a presbitériumban, ott nem lesz áldás. Akármilyen nagyszerű programokat próbál a gyülekezetben a presbitérium kezdeményezni, indítani, bonyolítani. Szép rendben, békességben, egységben működő presbitérium vezetheti úgy a gyülekezetet, az én meggyőződésem és tapasztalatom szerint, ami aztán sok gyümölcsöt terem. És az, hogy gyümölcsöt terem-e vagy sem, az pedig az elsődleges, ismérve annak, hogy valóban jó úton jár-e az a gyülekezet, jó úton jár-e az a presbitérium. Mert ahol a megfelelő munkát elvégzik, és az Istennek tetsző és helyes irány, azt megállja a mi Urunk és Istenünk. És az ő áldásával ezekből gyümölcsök teremnek. Ahol nincs gyümölcs, ott el kell gondolkodni, hogy mi a gond mindannyiunknak közösen. Hálás Istennek vagyok, hogy itt lehettem, a figyelmet nektek köszönöm, és szálljon benneteket.